Szeretettel köszöntöm a vasárnapot ünneplő gyülekezetet a Zsoltáros szavaival. Uram, te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek ereje által. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, amint Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, 6. részéből olvasom a 3. 11. terjedő verseket. Szentigét leülve hallgassa meg a gyülekezet. A római levél 6. részének 3. versétől így hangzik hozzánk Isten üzenete. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is, hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Isten áldja meg igéjét, szívünk befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Nekünk jó az mennyei atyánk, hogy örvendezhetünk előtt, Ted, hogy a földnek ezen a pontján is egybegyűjtesz egy gyülekezetet. Köszönjük neked, és köszönjük azt, hogy valóban fölemelő volt hallgatni a nagy mozgás és látványos ötletek közepette, hogy neked énekelt akár egy milliárd embernek is, az az énekesnő. Olyan jó lenne, ha minél több élet, akár a mai napon is, föltekintene rád, ég és föld, Ura. És így kérjük a te kegyelmedet a mi mai Isten tiszteletünkre. Énekben, imában, de különösen is az ige hirdetés üzenetében hadd éljük át, hogy te munkálkodsz értünk és bennünk. Olyan nagy dolog, hogy a te igéd teremtő erő. és szétválasztja az emberit és Istenit, a pszichikust és a pneumatikust, hogy igazán világos legyen, mi a tiszta és mi a tisztátalan. Köszönjük, hogy készülhetünk az Úr asztalához is. Így csendesedünk eléd, átadva magunkat a te igédnek, szent lelkednek. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, testvéreim. Én már harmadik alkalommal olvasom a Zsoltárok könyve 32. fejezetének a 8. versét, és Isten szent lelke erejét kérem, amikor hirdetem az ő üzenetét. Így szól az Úr, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, harmadik vasárnap tanuljuk Isten vezetése kérdését, azaz hogyan értheti meg a hívő ember Isten akaratát. Nagy kérdése ez mindnyájunknak, akik hitben elindultunk, hitben járunk. Egy alap kérdést újra tisztáznunk kell, amikor Isten vezetéséről beszélünk. Mégpedig azt, hogy az ő vezetése nem akkor kezdődik, amikor valaki élő hitre jut. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, mellyel állt, ki sem mondhatja szánk. Énekeljük a kedves énekünkben. Az ő szeretete már akkor érvényes ránk, felhozza a napját hívőkre, nem hívőkre, szeretete terelgeti az utunkat, magához vonz bennünket, sokféleképpen gondoskodik rólunk. Úgy mondja ezt a dogmatika, hogy van Istennek általános kegyelme, amelyik kiterjed az egész földre, hogy fenntartja, igazgatja benne egy-egy ember életére is, de van különös kegyelme, amelyik megjelent a Jézus Krisztusban. És amikor a hívő ember visszatekint, hitre jutva az addigi útra, akkor fölfedezi, hogy már akkor készítette az utamat Isten, igazgatta a lépteimet, amikor én még nem is törődtem vele. Ez igaz. Mégis Isten vezetéséről akkor beszélhetünk egy ember életében, amikor átadja magát az Úrnak. A kereszt kérdések sorozatban, amelyet már most meghirdetünk, hogy ősszel indul egy újabb sorozat, és kérjük a gyülekezetet, hogy imádságban kérje el Istentől azokat, akiket itt szeretne látni. És munkálkodjon mindenki azon, hogy barátját, munkatársát, hogy a családból, aki érdeklődik, vagy aki mozdítható arra, hogy nem ismerve Isten dolgait és világát, szívesen ismerkedik egy 10 hetes tanfolyamon, ez a gyülekezet feladata, hogy összegyűjtse azokat, akiknek aztán szolgálunk, szolgálattevők itt az elkövetkező heteken. A kereszt kérdések sorozatban egyértelmű tanításként hangzik, hogy alaphelyzetben az ember lázadó Isten világában. Tehát nem úgy van, hogy akinek olyanja van, az érdeklődik a hit iránt, jöjjetek testvérek, mégiscsak jobb, hanem úgy van, hogy lázadó embervilág vagyunk, Isten ítélete alatt. Ha lázadásban maradunk, biztos halál, biztos kárhozat. Azt mondják, jaj, ne ijeszgessenek bűnnel, kárhozattal bennünket. Ez nem ijeszgetés. Hát Jézus, amikor a legnagyobb örömüzenetet mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Folytatja, aki hisz ő benne, örök élete van. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, azaz kárhozatban él, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Nyissuk ki a János 3-at. Nem mi lelkipásztorok alakítjuk, hogy kedveskedjünk embereknek, ezt az igét félretesszük. Meg a másikat, meg a harmadikat, meg az ötödiket, csak azt mondjuk, az Isten szeretet, csinálj ember, amit akar, szeret az Isten, minden rendben. Volt ilyen időszak, amikor én is ennek az alaphagján hirdettem az igét, meg is kaptam Istentől erre nagyon kemény ítéletet és figyelmeztetést. Tehát a lázadók, akik Isten országában, hiszen ez a világ Istené, az ő birodalma, az ember is Istené, csak nem vesz róla tudomást. A lázadók, amikor rádöbbennek erre, és megfordulnak, és odaadják magukat, ahova jog szerint valók, Isten uralma alá, akkor vehetjük komolyan, hogy Istenem vezess. Sokan ismerik, mikor ismétlünk, ne fáradjanak bele a testvérek, mert ma is van, aki először van a templomba. Csak röviden, ugye, ül a lázadó a trónján, Isten az életkörén kívül, nincs is, így szoktam mondani, ha nem szószéki ünnepélyességben vagyunk, hogy labdába se rúghat az úr. Nem érdekes. Csinálom, amit akarok. Így él az öme az embereknek. Aztán itt van a vallásos ember, már nem hitetlen, ő vallásos, lehet, hogy nagyon vallásos, de mégiscsak ő ül a trónon, Isten már az életkörén belül van, de ő, ami tetszik neki, azt megteszi, amit Isten mondott, de egyébként ő a főnök. Továbbra is lázadó, csak Istenfélő lázadó, értjük? Sok Istenfélő lázadó látogatja a templomokat, imádkozik, áldozatot hoz, perselyekbe rak, és a többi, és közben lázadó az Isten világában, mert nem kapitulált az ég és föld ura előtt. Itt a harmadik kép, amikor az ember leteszi az akaratát. Isten színe elé, az Úr lesz az élete ura, ahogy Pál apostol abban a látványos nagy megtérésben kimondja, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és ez nem csak arra vonatkozott, hogy most ebből a kutya szorítóból ments ki, Uram, hanem az egész életét adta át. És látjuk is, hogy bontotta ki Isten, ahogy halljuk ezt is ige hirdetésekben. Tehát megfordul a dolog, igaz, hogy utána. Sokszor visszaülünk a trónra. Elég gyalázat. Ha egyszer eldöntöttük, kimondtuk, hogy övé az életem, meghaltam a réginek, olvastam Róma 6-ban, kicsit bonyolultnak tűnik, meg gondolkodunk, hogy ez a majdani biológiai halálunk utánra vonatkozik előtte, hogy hogy is van, mind a kettőről szó van ott, de az, hogy meghaltatok a bűnnek, azaz átálltatok, hogy Isten akaratát cselekszitek. Ezt az átállást nem lehet megspórolni. Ez nem úgy van, hogy már az édesanyám is tanított imádkozni, én nekem nem kell megtérnem, mert én ebbe a légkörben nőttem föl. Olyan boldog volt a szívem, amikor egy 80-on túllevő testvérünk, mikor meglátogattam. Egy életen át olvasta a Bibliát. Ki van preparálva egy Bibliája? Azt mondta nekem, higgye el, valami hibázik nálam. Néha nagyon közel érzem magam Krisztushoz, máskor pedig teljesen elolvad az egész. Úgy látom, hogy még nincs új életem a Krisztusban. Csodálatos, amikor egy templomos, istenfélő, adakozó, szolgáló élet rádöbben arra, hogy nem érintkezik igazán az áramkör. Bebe jelez Isten különös kegyelme, mikor ezt megadja. És ott egy ültő helyünkbe értettük meg, hogy 2000 éve el van készítve az ő számára is, de az van az igében, hogy szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Azaz, ha én hiszek szívemből, van üdvösségem csak. Ez akkor pecsételődik be, amikor én ezt kimondom. Kimondom, mert akkor lesz a számomra is bizonyosság, hogy elfogadtam minden erőltetés nélkül. Kimondom, itt vagyok, Uram, van valaki tanúja is, épp a lelkipásztor volt, bocsásd meg a bűneimet, fogadj el gyermekednek, hadd adjam át az életem, vedd át mindenestől. És felszabadul a szív, mert nem véletlen mondja az ige, szívvel hiszünk, hittő, hitte ő mindezeket, de egyszer ki kellett ezt mondani. És amikor kimondja valaki, akkor az Úr felé, a sátán felé, önmaga felé, a külvilág felé deklarálja, hogy kihez tartozik, kié az élete. És akkor már, ha ez megtörténik, akkor igaz lesz, amit így vallunk, hogy testestől, lelkestől, életemben, halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki szent lelke által készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezen túl ő neki éljek, azaz az ő uralma alatt éljek. Így készülhetünk az urasztalához is, mert az úrvacsora ennek a szövetségnek a megpecsételése, azaz, hogy én átadtam magam az Úrnak, övé vagyok, az akaratát keresem, és ennek a szövetségnek a megújítása, amikor jövünk, hogy tisztíts meg, Uram, mert közben zavar keletkezett. Közben talán már nem akarom úgy szeretni a feleségem, mint a Krisztus az egyházat, hogy önmagát adja érte, hanem már uralkodom rajta. Már én vagyok a király. Közben már nem akarok úgy engedelmeskedni a férjemnek, mint az Úrnak, hanem már csinálom, amit az ösztönszerű természetem ad, vagy amit megszoktam, hogy oda-haza az édesanyám tett az édesapámmal. Jöjj, Uram, és tisztíts meg! Ezerféle dologból tisztíts le rólam, mint az akkumulátorról azt a salétromot. Tisztíts meg, újíts meg! Szeretnék föllazulni a letapadtságokból. Hogy csalok, lopok, hazudok, hívő létemre is. Hát ezt már megszoktuk. Uram, ha megvilágítasz valamit, add, hogy szabad legyen a szívem, hogy indulok veled. Hát így jöjjünk az urasztalához. Először, vagy újra, ezzel a döntéssel. Hogy erre ajánlom fel magam. Ha valaki azt mondaná, hogy én most itt valami nagyon nagy igényt jelentek be, az hallgassa majd meg, amikor lelkésztársa, azt a kérdést teszi föl. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Azaz nem a középső csoport számára terítetik meg az urasztala. Igazából nem is lenne szabad urvacsorával élni, csak a harmadik csoport tagjainak, még akkor is, hogyha elvétik az utat, és már nagyon újra ők ülnek a trónon, de akinek nem dőlt el a szívében, hogy követem Jézust, annak nem szabadna urasztalához jönni, mert kárhozatot és ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úrnak testét. Azaz, az életét halálba adó Krisztus áldozatát ő nem arra használja, amire adatott. Nagyon világos az ige útmutatása, csak a gyülekezeti meg egyházi gyakorlatunk vált egy idő után olyan langyossá. Ne az úrvacsorát igazítsuk a gyülekezeti gyakorlathoz, hanem a szívünket igazítsuk az Isten igéjéhez. Ezért is haladunk tovább. Ha megtörténik egy ember életében ez a döntés, akkor fontos kérdése lesz, hogy Isten akarata szerint döntsön és járjon a mindennapi életében. Bocsánatot kérek azoktól, akik két vasárnap nem voltak itt, amikor szó volt erről, hogy csak címszavakban megyünk át azokon a pontokon, amiket érintettünk, s utána mára csak négy nem hosszú pont maradt. Első pontként elhangzott, hogy azoknak mutatja meg Isten az akaratát, akik a teljes életükre nézve szabad kezet adnak neki, nem csak egy részkérdésben, jaj, Uram, most nagy baj van, most mondd meg, hogy mit csináljak, hanem mikor az iránytűt valaki szabadon hagyja. A teljes életem fölött keresem Isten akaratát, és ebben egy részkérdés, amelyet most odatárok elé. A második, ha ez így van, akkor higgyem el, hogy ő vezetni akar, és vezetni tud. Ahogy egy szülő a gyermekét vezetni akarja, és vezetni tudja a maga esetlen módján, ami mennyei atyánk tökéletesen tudja, hogy hogy vezesse azt, aki erre átadja magát. Neki fontosabb az életem, mint nekem. Harmadik, vannak olyan kérdések, amelyekben egyértelmű Isten akarata. Nem is kell kérdezned, hogy lopjak, Uram, vagy ne. Házasságot törjek, vagy ne. Igen ám, csak egyre bonyolultabb az élet. Hívő testvérek kérdése, hogy a munkahelyen számos esetben csalásra épül az élet. És nem tudom kivonni magam, mert benne vagyok abban a brigádban, vagy benne vagyok abban a folyamatban, ahol, ha nem csalunk, az valamiféle hátránnyal, vagy valamilyen olyan megoldással jár, amit nem fogad el a főnök. Mennyibe vehet ebben részt a hívő? Vagy hagyja ott az egészet? De akkor hol dolgozzon? Vagy menjen ki ebből a világból? De akkor meg csaljon, lopjon, ő is a korrupcióba és a többibe vegyen részt. Nagy kérdések ezek. Fontos, hogy benne legyünk megoldatlan kérdések között is Isten igéje fényében. Tehát a hívő embernek újra meg újra tankolnia kell. A napi ige olvasásunk, az ige hallgatása, amikor jövünk, a bibliaórák, az alkalmak mind-mind arra használnak, hogy bennünket benne tartsanak egy áramkörben. És föltöltsenek arra, hogy valaki azt mondja, érdekes ez a lelkész, azt se tudta, ki vagyok. És pont arról beszélt, ami nekem most időszerű kérdése. Így megy ez, aztán azt is megtanultuk, hogy amíg Isten igéjével foglalkozunk, egyre jobban megismerjük Isten gondolkodás módját. Ő azt szeretné, hogyha átállnánk a világ gondolkodás módjáról, amelyet kicsi gyerekkorunk óta kezdünk megismerni, hogy hogy kell elintézni dolgokat, hogy kell ezt, hogy kell azt a világ szerint. Ki hogy halad ebben, vannak akik élenjárók, és túljárnak mindnyájunk eszén. Mert nagyon értik e világ és a sátán gondolkodás módját. De azt mondja a Róma 12.2-ben az Úr, hogy megújuljatok a ti elmétek megújulása által, hogy megérthessétek, mi az Istennek jó, kedves és neki tetsző akarata. Tehát ő azt szeretné, hogy az ő gyermekei egyre jobban átállnak a gondolkodásukkal arra, hogy mi az Isten akarata. És ha erre átállnak, akkor nem az jut eszükbe, hogyha valahol ott marad valami értékes dolog, hogy hoppá, ezt én hogy kaparincsam meg, hanem akkor az jut eszükbe, hogy hogy lehet ezt valami módon a tulajdonosának eljuttatni, vagy segíteni, vagy akkor a hívő ember előtt például nem kell bezárni egyetlen ajtót se. Testvérei, gondoljuk meg. Most gondold meg, előtted Budapest bankjainak, otthonainak, épületeinek az ajtajait be kell zárni. Mert különben nem állsz jót magadért, hogy elviszed. Micsoda kincs, ha erre rááll minél több ember. Mennyivel tisztább, szabadabb, boldogabb az élet. Arról is hallottunk, hogy józan ésszel is gondolkodnunk kell. Az élet rendjét elénk adta az Úr. Ő nem rajongókat akar, akik éjjel-nappal Bibliát olvasnak, hanem olyanokat, akik általában éjszaka alusznak, hogy másnap tudjanak odafigyelni a dolgokra, és ellátni a feladatukat. Néha éjszaka is olvassák az igét, mert nem tudnak aludni, vagy úgy adja nekik, akkor ennek ott rendkívüli helye van, de nem a normál. És így tovább, nem akarom most részletezni, erről beszéltünk. Nélkülözhetetlen segítség, hogy értsem Isten akaratát, a közösség. Figyeljük meg, az első keresztjének azonnal összejöttek, mint a hangyaboly. Egyből együtt látjuk őket. Mondta nekem valaki a héten, vidéken voltam egy kedves régi presbiter fóton temetésén. És mondom neki, hogy jársz templom, vagy régebbi barát. Á, nem igen, hát otthon is lehet imádkozni. Na, mondom, jól nézel ki, Sándor. Nem tudtam hosszan beszélgetni, de amikor valaki ezt mondja nekem, akkor először is kétlem, hogy rendszeresen imádkozik otthon. Azt lehet, hogy úgy, hogy elimádkozom este valamit, mert vagy valamit úgy, mint a Mercedes-t fogó gazdag ember, elimádkozta a mi atyánkot minden nap egyet, hogy a család mindenki rendben legyen, az Úristen is ki legyen fizetve, úgy lehet. De úgy, hogy komolyan értsem az Isten akaratát, közösség nélkül, hívőtársak nélkül, ez nem megy. Mihelyt megtér valaki a gyülekezetbe, egyből keres magának közösséget. Ha anélkül próbálja, baj van. És ehhez tartozik, hogy lelki gondozó társ, kivel megbeszéljük, talán érettebb hívő, vagy a lelki pásztortól. Megkérdezem, beszélgetünk, nagyon sok lelki beszélgetés folyik a parókián, és nem mi döntünk az illető helyett. Neki kell döntenie, mert ő hordozza annak minden velejáróját. De az érettebb hívő ember, vagy aki ebben tapasztaltabb már, tud olyan szempontokat mondani, amiben egyszer csak másképp látja valaki. Szóltam arról a hármas feleletről, hogy igen, nem, várj még. Mind a hármat mondhatja Isten. Hagyjuk rá, és ami most időszerű, ő tudja, azt fogadjuk el. Higgyük el, hogy ő mindent meg tud cselekedni. Ha nem teszi, annak oka van. És azt ne kutaszkodjuk mindenáron, hanem bízzuk rá. Gyakran a körülmények által is vezet bennünk, tehát a mi úrunk elzárutakat, megnyitutakat, és itt hagytuk abba legutóbb. Csak néhány segítő szempont, testvéreim, mielőtt az Úr asztalához jövünk, hogy átadjuk magunkat Isten teljes akaratának a cselekvésére. Ha nincs feleletem, nem értem, amit tegyek, akkor tegyem azt, amit már megértettem, menjek tovább az utamon. Isten meg fogja mutatni a maga idejébe, ha változtatni akar. És nyitott szívvel várjam a feleletet. Emlékszem, amikor az első körben, 1996 tavaszán, azaz indításom volt, meg feladat is a gyülekezetben, hogy ifjúsági és missziói lelkipásztort választon a presbitérium. És akkor előttem úgy világosodott meg, hogy Kecskemétre menjünk a fiatal lelkész házaspárért. Érdekes volt, hogy azt mondtam, Uram, te tudod, hogy én mindig azonnal cselekedni szeretnék, tehát most várok. Vártam. Egy hetet, két hetet. Uram, még mindig várok, látod, hogy most jó vagyok, várok. Egy hónap múlva se tudtam többet, mint egy hónappal azelőtt, de akkor azt mondtam, hogy Uram, látod, hogy vártam, de most már nem tudok tovább várni, elindulok. Egyengesd az utamat. Megérkezem hozzájuk, kiderül, hogy nem sokkal azelőtt, nem is egy helyre hívták már őket. És mindenütt nemet mondtak. És ennek a rendszerében mondták, hogy azt értették meg, hogy ott a feladatuk, és nemet mondtak nekem is. De hozzátették, hogy megkérdezzük Istent. Most én értettem, hogy ők ezt, miután elmondták az előzményeket, nem ilyen lerázásnak mondták, hogy megkérdezzük Istent, és ezzel kegyesen el van rendezve, hogy mehetsz az utadra, öreg. Hanem jöttem haza, mivel nem volt ilyen sürgető ennek a lelkészi állásnak a betöltése, azt vártuk, hogy igen vagy nem, érkezni fog. Én már el is felejtettem, hogy erről beszéltünk, amikor nyáron jövök haza a szárszói konferenciáról, egy ifjúsági konferencián szolgáltam, és feleségem várt azzal a hírrel, hogy Kecskemétről igen jött. És akkor én indultam, és kiderült, hogy közben Isten olyan keményen munkába vette őket, hogy leszerelt minden más szempontot, és azt már nem tudom, azt ők tudják pontosan, mert nem emlékszem, hogy elég kemény igékkel jelezte, hogyha nem hallgattok a szavamra, akkor annak következménye lesz. Tehát közben csinálni kellett tovább a dolgokat, nem lehetett leállni, és azt mondani, hogy Uram, majd ha választatsz, akkor mennünk kell tovább, van, ami menet közben az ő időrendje szerint kikristályosodik, de izgalmas életám ez, testvéreim, hiszen oda tárjuk a teljes életünket az Úr elé, és ő hol ezen a területen, hol azon indít be, mozdít bennünket. Szoktuk számba venni párommal együtt, hogy mik az időszerű dolgok most. Vagy lelkésztársakkal, hogy a gyülekezet életében is. Merre járunk? Hol vagyunk? Mik az óvoda kérdés volt? Hát teljesen megnyugodtunk, illetve kénytelenek voltunk abban, hogy nem lesz óvodánk. És azt már nem mi irányítottuk, hogy egyszer csak az ünnepség kellős közepén, vagy azt befejezve megszólal a polgármester, hogy akarunk-e még óvodát, mert most lenne. És akkor jött a következő feladatkör. Tehát az életünk egész területében ez egy nagy ajándék, mikor a teljes életfronton figyelem, követem Isten időszerű akaratát. És eközben átrendeződik az életünk, lesznek barátok, akik bennünket hobbisnak tartanak, és lassan leolvadnak. Mások fölfigyelnek, vágynak. Értékrendünk átrendeződik, időbeosztásunk. Folyamatosan alakítja az ő terveit, az ő programját velünk. És azt is szeretném mondani szempontnak, hibázni is lehet. Ne görcsöljünk, hogy jaj, elvétem Isten akaratát. Ő a szívemet kéri, az őszinte. Sokszor csetlő-botló életemben ő az őszinteséget, hogy szeretném cselekedni az akaratát. És eközben lehet, hogy több mindent elrontunk, csak vigyázzunk, hogy őszinte legyen a szívünk. Mert sokszor a magunk akaratát úgy mutatjuk be, mint Isten akaratát. Pedig az nem az Úr akarata, hanem a Végúr, vagy a Kovács Úr, vagy a másik akarata, csak megspékelve kegyesen, nem, sokszor önmagunkat se tudatosan csalva meg, de óvatosak legyünk vele, és merjünk lépni. Várunk, ahogy mondtam, és nem lettem okosabb, de egyszer csak léptem, mert arra bátorított a szívem, meg hiszem, hogy az Úr is ezt bekalkulálta, még ott is megakadályozhatta volna, és megakadályozhatja. És egy utolsó szempontot hadd mondjak. Ha elbizonytalanodsz az utadon, minden újra homályos lesz. Úgy tűnik, hogy elvesztetted a fonalat, elrontottad a dolgokat. Egy kis engedelmesség nagyon sokat tesz. Megmutatod az Úrnak, hogy te akarod a jót, mint a gyerek, aki sorra elront dolgokat, rendetlen. És milyen nagy dolog, mikor a szülő látja, hogy ott van a szívében, hogy ő jóvá akarná tenni, vagy valami jót akar cselekedni. Fejezd ki az Úrnak, amiben vagy, hogy teszem, Uram, még hűségesebben, még odaadóbban. Mert újra mondom neki, nem a nagyszerű útjainkra van szüksége. Nem tudjuk azt mondani, hogy Uram, többet soha semmiben nem fogok vétkezni. Én már most tudom, hogy az úrvacsora után ez így nem lesz igaz, de az igaz lehet, hogy akarom tenni a te akaratodat, és segíts, és maradnak le olyan bűnök, szokások, olyan dolgok, amikből kiszabadít, tovább vezet. De még mind halálig marad, új meg új motivum, és ha úgy állsz elé, Uram, nem tudom megígérni, hogy újra nem vétem el. Nem üt át az ó emberem a mindennapjaimon. De azt igen, hogy szeretném jól csinálni. A szívem odaadom neked. Adjad, fiam, a te szívedet, akaratod, szíved, érzéseid, egész valód központját nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Jöjjünk így majd az Úr asztalához, és fogadjuk reménységgel az igét, az ő ígéretét, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk közösen is. Hálát adunk, mennyei atyánk, hogy bár mennyei magasságokban lakozol, de együtt vagy az alázatos szívű emberrel, velünk porszemekkel, és neked a legkisebb szívünk rezdülése is fontos. Köszönjük, hogy ekkora szeretettel pályázol a szívünkre. Ide adtad Jézust halálba, megváltónak, hogy bennünket boldogíts. Köszönjük, ami már Jézus áldozata által a miénk, azokat az éveket, azokat az élményeket, azokat a szabadításokat, azokat a napokat, heteket, hónapokat, éveket, hogy egész más légkörben élhetünk. A lepergő életünk nem elfogy, nem elmúlik, hanem te általad megtelik. Olyan nagy szavak ezek, és mégis, ami a te részed ebben, az olyan csodálatos. Bocsásd meg a mi részünket, hogy sokszor elrontjuk, és nagy dolog, hogy mi hűtlenkedhetünk, te hű maradsz, és íme megterítetett most is az urasztala. Adj nekünk őszinte szívet, és őszinte átadást neked. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájan mi velünk. Amen.